Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai történetünk a babiloni fogság kezdetéhez visz vissza minket, amikor a népnek egy részét elhurcolják, és ott van a nagy kérdés, hogy mi lesz velük, mi lesz velünk, folytatódik-e ez az egész, és ha igen, akkor mikor jönnek vissza a száműzöttek. És a mai igénket megelőző szakaszban egy Hananya nevű próféta szólal meg, és a következőt mondja. Összetöröm Babilónia királyának az igáját. Két esztendőn belül visszahozom erre a helyre az Úr házának minden egyényét, amelyet elvitt Nebukadnetszár Babilónia királya erről a helyről, és Babilonba vitt. Visszahozom erre a helyre Jekonját, Jojakim fiát, Júda királyát, és az összes júdai foglyot, akik elkerültek Babilóniába, így szól az Úr, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. Ezeket a mondatokat nagyon nagy örömmel hallgatták a száműzöttek is, és az otthon maradottak is, mert ez azt jelenti, hogy nem kell olyan sokáig távol maradniuk, mondhatnánk azt is, hogy nem kell sokáig benne maradni egy nehéz helyzetben, mert Isten cselekszik, Isten csodát tesz és megszabadítja az ő népét. Elképzelhetjük, milyen nehéz lehetett ezután kiállni a Jeremiásnak, és egy egészen más üzenetet megfogalmaznia. A mai alapigénk Jeremiás próféta könyvéből egy levél. Egy olyan levél, amit mindazok után, hogy Hananya azt ígérte, hogy kettő esztendő múlva Babilon összeroppan és hazatérnek a száműzöttek, akkor elküldte Jeremiás ezt a levelet, és ebben valami egészen más volt. Ezt hallgassuk meg most a mai alapigénket Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetéből, az első 14 versből a következőképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnetszár Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekonja király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá Sáfán fia és Gemária Hilkija fia által küldte el, akiket Citkija Júda királya küldött Nebukadnetszár babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondta a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, hogy mit tervezek veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, én álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha szívből kutattok, utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Amen. Kedves testvéreim, ha egykor ott éltünk volna Jeruzsálembe, és választanunk kellett volna, hogy melyik prófétának higgyünk, annak, aki közeli szabadulást ígér, vagy annak, aki azt mondja, hogy nem hogy ti, de még a gyermekeitek se fognak visszatérni Jeruzsálembe, majd legfeljebb az unokáitok, akkor mi is sokkal inkább hallgattunk volna arra, aki gyors szabadulást ígér. Hiszen mi is nagyon sokszor, amikor nehézség van az életünkben, és nagyon sok mindent idevehetünk a fogság alatt, én most igyekszem olyan dolgokat érteni, amik ott vannak a mi életünkben is. Amikor ilyen fogság helyzetben vagyunk, akkor azt kérjük az Istentől, és azt szeretnénk, hogy Uram, minél előbb legyen vége. És valahol csalódást jelent a számunkra, valahol kétségbeesést, ha az Isten mégsem így dönt. És az Isten sokszor nem így dönt. Habakuk próféta fogalmazza meg a türelmetlen embernek a panaszát, és ő maga is ilyen volt prófétaként. Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Még a próféta sem értette sokszor Istennek a szavát. Miért? Mai modern nyelven így lehet megfogalmazni, miértek ezreit tudja felsorolni a ma embere is, mert bár nem fogoly Babilóniába, de éppen válik, éppen gyászol, éppen temet, éppen nevelési tanácsadóhoz viszi a gyermekét, felmond, elbocsájtják, külföldre költöznek a szerettei. Éppen elég élethelyzet ez ahhoz, hogy a miérteket lehessen kimazsolázni belőlük. Miérteket az Istenről. És nagyon sokféle válasz van arra, hogy miért van szenvedés, miért hagyja Isten. Én ma egyre hagy hívjam föl a figyelmet. Itt látjátok mögöttem ezt a furcsa kifejezést. Vannak Isten által lefixált helyzetek. Vannak olyan élethelyzetek, amiknek hiába imádkozunk, hiába kérjük, hiába szeretnénk menekülni, Isten azt mondja, hogy ennek eddig kell tartania. Ezt végig kell az embernek élnie. Nem mindig tudjuk a választ arra, hogy miért van, de talán Isten a kedvező időre vár. És egészen megdöbbentő az, hogy amikor az ember ezzel a szemmel nézi végig a Szentírást, akkor hány ilyen történettel találkozik. Isten megígéri Ábrahámnak, hogy Sárának, hogy gyermeke lesz. Miért nem lehetett egyből, már akkor is elég idősek voltak, még eltelnek hosszú-hosszú évek, mire beteljesedik. Vagy ott van József története, József benn van a börtönben, megfejti a főpohárnoknak és a fősütőmesternek az álmát, és mielőtt a főpohárnok, aki életben maradt, kimegy, megkérdezi, vagy beszél vele József, azt mondja József, hogy szólj a fáraónak az érdekemben. És nem tudom, hogy emlékszünk, hogy mi történik, kettő esztendeig nem szól semmit. Mikor szól? Amikor arra szükség van. Amikor az egész Egyiptomnak és egész Józsefnek az életét teljesen megváltoztatja. Vagy ott van Jónás. Jónás imádkozott, és nem az volt a halnak az első dolga, hogy kiköpje őt a szárazföldre, hanem még három napig ott maradt. Vajon miért? Vagy ott van, amikor Lázárnak a barátja haldoklik. Jézus nem csak azt várja meg, hogy meghaljon, hanem azt is, amikor már egyértelmű legyen az, hogy tényleg halott. És akkor érkezik meg. De még Jézus sem másnap támad fel, hanem harmadnapon. Mindig lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, azt fogják tanácsolni, mert azt szeretnénk hallani, hogy gyorsan meg kell szabadulni minden nehézségből. Én most hadd hívjam fel a figyelmünket valami egészen másra. Az emberek természetes ez a vagy menekülj, ez a reflex, ami ott van a élőlények nagy része. Mi is menekülnénk egy helyzetből. Isten ma azt mondja, én azt kérem tőled, hogyha benne vagy egy rossz helyzetbe, és Isten nem akar megmenteni, akkor éld át abban a helyzetben, hogy Isten veled van. És azt ne egy negatívumként fog fel csupán, hanem azt, hogy lehet, hogy abban a helyzetben egészen máshogy találkozol az Istennel. Lehet, hogy sokkal mélyebben ismered meg őt. Ez egy nagyon nehéz feladat. De Isten ezért teszi ezt. Jobb történetét ezerszer idézzük. Mit mond a végén a Jobb? Eddig csak hírből hallottam rólad. A szenvedésbe ismertelek meg igazán. És ez történik nagyon sok embernek az életében. Amikor Jézus nem támasztja fel egyből Lázárt, akkor azt mondja, hogy atyám, azért kérem ezt, hogy a körülöttem lévők is meglássák a te dicsőségedet. Mert szüksége volt Máriának és Mártának arra a fájdalomra, arra a szenvedésre, hogy Jézusnak ne szemrehányást tegyenek, hogyha itt lettél volna, hanem megerősödjenek. Próbáljuk meg a nehézségben elfogadni azt, hogy ennek most lefixált ideje van az életemben. Nem segít feltétlenül semmilyen imádság, mert Isten ezt megtartja, ezt az időt, addig, amíg ő jónak látja. Jakab arról beszél, hogy milyen örömei lehetnek a kísértésnek. Most a kísértés mellé vegyük oda a fogságot is, vagy az életünknek azt a nehézségét, ami ott van. Mindig örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle kísértésekbe estek, hiszen tudjátok, hogy a hitetek megpróbálása álhatatosságot erezményez. Az álhatatosság pedig tökéletességre viszi a tetteket, hogy minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és hibátlanok legyetek. Vagyis azt mondja, hogy Isten arra használja fel a nehézséget, hogy kimunkálja bennünk az álhatatosságot, a görög szó, és ez az álhatatosság egy jobb fordítás, az jelent türelmet is. A türelem, azt tudjuk, hogy mit jelent, az álhatatosság az valami olyan, amikor az ember ebbe az egészben fejlődik, és el tudja fogadni, mert azt mondja Isten, hogy én beszélhetek neked arról, hogy mi a türelem. Éld át, formálódjon ki a te szívedbe. Beszélhetek én arról, hogy mi a hála, éld át, hogy milyen az. 40 éves korom felett bizonyos légnyomás helyzeteknél, amikor úgy hirtelen melegszik az idő, szokott lenni migrénes fejfájásom. Nem tudom, kinek szokott ilyen lenni, vagy súlyosabb, meg kevésbé súlyos, amikor tényleg az ember egész nap csak egy sötét szobába tud lenni. És amikor ez elmúlik, hihetetlenül jól érzés. Pedig semmi nem történt, ott vagyok, mint 5 órával korábban, aminek eddig nem örültem. Hogy utána olvastam, még tényleg föl is szabadulnak valami, nem tudom, milyen hormonok, hogy az ember átéli, hogy fú, de jó ez. Eddig miért nem örültem neki? Kellett ez hozzá az életembe. Isten ezt akarja bennünk kifejteni. És hogy olvassak fel, most csak olvasni fogok néhány éneket, mindent nem tudtuk elénekelni az Isten tiszteleten. 340-es ének. Bár késik néha a segítség, de biztosan eljön végre. Ne zúgolódj, ha nyom az ínség, utóbb válik üdvösségre. Ami lassan jön, jobban várod, ami késik, jobban kívánod, légy csendes szívvel. Nehéz helyzetben ne keseregj, ne kapkodj és ne keress emberi megoldásokat, éld meg azt a helyzetet, és tanulj belőle. Mert ahogy Isten kezében van ez az idő, és ez a második fontos üzenet, Isten kezében van ennek az időnek a vége is. Amikor Isten így fixál egy időszakot az ember életében, akkor utána azt mondja, hogy most jön a szabadulás ideje. És ilyenkor nem egyszer Isten világbirodalmakat is felhasznál. Ugye felhasználta a babiloni birodalmat, majd az asszír birodalmat arra, hogy fixáljon egy helyzetet, aztán felhasználta a perzsa birodalmat arra, hogy megszabadítsa a népét. Ilyen lehetett az is, bár a kereszténység nem jól élt vele, mikor a 300-as éveknek az elején a császárok egymás után kedvezményeket tettek a keresztényeknek, ugye nevezhetjük ezt nagy konstantinuszi fordulatnak. Addig volt 3 évszázad nehézség, egy lefixált idő, sok áldással, sok győzelemmel, és utána pedig egy császárt használt föl. Egy császárnak a küzdelmét, hatalomvágyát, de talán még a megtérését is arra, hogy valami változzon. Hadd mondjak erre egy példát. Volt egy holland tengernagy, de Reuternek hívták, Hollandiában igazi nemzeti hős, a 10 legnagyobb, nemzetközileg elismert, a hadtörténetben legelismertebb tengernagy közé tartozik. Honnan ismerős az ő neve? 1675-76-ban ő volt az, aki a nápolyi gályákról az ott sínlődő protestáns lelkészeket, akik gályarabként húzták az evezőt, megszabadította. Ez a tengernagy volt az, aki megszabadította ezeket az embereket, ugye ez a híres 40 gályarab prédikátornak a története. És most figyeljük meg, mit ír erről az eseményről egy történész. Talán többen ismerik a Múltkor című magazint, színes történelmi magazin, ezt írja. Véletlenek láncolata vezetett ahhoz, hogy 1676-ban éppen a holland de Reuter kapitány mentette meg a gályarabságból azt a 26 életben maradt magyar prédikátort és tanítót, akiket az ellenreformációs hullám a tengeri rabszolgaságba üldözött. Ő azt mondja, véletlenek láncolata. Én azt mondom, hogy letelt a lefixált idő, és Isten különleges gondviselése és kegyelme volt ez. Mondhatnánk itt is azt az igét, amit olvastam, ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltam azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Ne csak azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell a nehézségben megedződni, tanulni, hanem azt is, hogy egyszer Isten el fogja hozni a szabadulást. 342-es énekünk mit mond? Ő benne vest halálig reményet, horgonyát, mert ő révpartra szállít, van néki gondja rád. Bár késik a segítség, s nem találsz vigaszt, eloszlik bú és kétség, előbb, mint véled azt. Igen, hiszem, hogy eloszlik a bú és eloszlik a kétség. Mit tegyünk akkor? Mondhatnánk, hogy ott vagyunk egy nehéz helyzetben, mit tegyünk? Jeremiás erre nagyon pontos tanácsot ad. Azt mondja, 70 évnél előbb nem fogtok hazajönni. De hogy teljen el ez a 70 év? Hogy teljen el a 70 év egy számunkra utált, gyűlölt országban, egy rettenetes katonai gépezettel felépített országban, mi az, amit tegyünk ott? Különösen, hogy az az elképzelés van bennünk, hogy Isten csak Jeruzsálemben van, különösen a templomban. Még Istentől is távol vagyunk. Itt van egyáltalán Isten, ebben a pogány városban. És Jeremiás erre mond válaszokat. Nem arra ad választ, hogy miért történik ez, hanem arra, hogy hogyan éli ebben a helyzetben. És amit ma szeretnék mondani, hogy itt élünk mi is, most kicsit kilépve a nehézségekből, itt élünk egy lassan már csak 1.700.000-es, de korábban 2 milliós nagyvárosban. Hogyan éljünk mi itt keresztényként? Ez volt a nagy kérdése a zsidóknak is. Hát nem az, hogy hogyan éljenek keresztényként, arra még nem hallottak, de hogyan legyenek Isten követői az idegen világban. És erre szeretnék ma 3 tanácsot adni a mai ige kapcsán, nagyon-nagyon röviden. Az első. Tudom, hogy ezzel mindenki tisztában van, de könnyű elcsúszni. Válogasd meg a prófétáidat, a tanítóidat és a lelkészeidet. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket. Hiába élünk egy modern világban, ez egy mai profécia is lehetne. Amennyien hisznek a horoszkópban, halottlátókban, médiumokban, vagy ami mostanában terjed, és azt gondolom nem kevésbé káros sokszor a hihetetlen butaságokat, primitív, egyszerű dolgokat beszélő celebeknek, influenzereknek, hihetetlen, hogy mennyire ez alapján akarják az emberek felépíteni az életüket. Nem azt mondom, hogy nincsenek jó előadások, legyen szó pszichológiáról, bármi másról, de nagyon sok a felszínes, semmit nem érő zagyvaság. És azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan láttuk az elmúlt napokban is. Ez megrázó, de hadd hozzam ide, mert egy nagyon jó példa erre. Az egykor nagyon-nagyon gazdag, világ ranglistán első 100-ban szereplő teniszező. Mit csinál akkor, amikor 2 párkapcsolata tönkre megy és nem bírja feldolgozni? Ugye Noszály Sándorról van szó, talán többen láttátok az ő bejegyzéseit, hogy mindaz, amit a fájdalmában magába szívott, az a tömény butaság, aminek semmi köze a kereszténységhez. Mert mindenféle rezgésekről, mágiáról, butháról, a saját szívének leállításáról és minden egyébről beszél, teljesen megbomlott szegény elmének a beszéde mindez. Mert nem vigyázott a szívére. Milyen jó lett volna, ha csak egy olyan ember van mellette, aki tényleg keresztény lelki gondozóként vezeti őt. Mezitláb sétál Amerikában, most nagy nehezen hazahozták szegényt. Anyagiak mindene megvolt, nemrég még ő volt a nagy ő, akiknek kegyeiért hölgyek versengtek. De az az igaz, akit szeretett az a 2 nő, az valami miatt elhagyta őt, és nem bírta feldolgozni. Mennyire aktuális ma is mindez? Itt van a szemünk előtt. És milyen sokan vannak így. Válogasd meg a prófétáidat, tanítóidat, lelkészeidet. A második jó tanács, amit mond Jeremiás, ezt így fogalmaztam, hogy lakjátok be azt a helyet. Egészen különleges, amit Isten mond. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. És leírja, hogy házasodjatok nemzedékről nemzetékre. Mit kell tennünk? Éljetek benne Budapestben és Kispestben. Éljünk benne, legyünk szerves részei ennek a városnak, de mondhatok mást is, Újpesttől kezdve, ki honnan jött, éljetek benne abba. És tudjátok, mi az érdekes? Ez nagyon érdekes, hogy a zsidók, amikor komolyan vették Isten szavát, azt mondták, hogy jó. Azt mondja Isten, Babilonba kezdjünk el kereskedni, telepedjünk le, persze a házasság az egymás között volt természetesen. Mi történik, amikor Isten azt mondja, hogy vége a 70 évnek, lehet menni haza? Nem akar menni senki. Annyira jól érzik magukat, hogy azt mondják, hogy én vissza nem megyek abba a lepusztult Jeruzsálembe. Isten úgy megáldotta őket, hogy jól és tudjuk, hogy a zsidóság nagy része ott is maradt. Hatalmas nagy kolónia volt ott, nagy nehezen visszarángattak embereket, hogy gyertek már, mert belakták azt a helyet. Hadd mondjak néhány nevet. Dániel, Sádrák, Mésak, Abednégó, Nehémiás. Ezek mind olyan emberek, akik abban a birodalomban hatalmas karriert futottak be. Dániel a király után az első háromba benne volt. Ennyire sikerült beépülni abba a pogány környezetbe. Nehémiás volt az, akinek Isten a szívére helyezte azt, hogy azért menjünk vissza, bár ő is ott nagyon komoly tisztséget töltött be a király mellett. Példák arra, hogy meg lehet állni pogányként, élőhitű istenkövetőként egy ilyen környezetben. Mert ezek az emberek nem csak arra példák, hogy hogyan álltak meg, és milyen tisztséget értek el, hanem közben mennyire kiálltak Isten mellett, akár még a táplálkozásukban is. Akár a hitükből nem borultak le. De a kettő nem zárta ki egymást. Fényes karriert futottak be egy pogány világban, de úgy, hogy Isten gyermekei maradtak. Tehát ne panaszkodjunk a városra, hanem éljünk benne hitelesen. És ez az utolsó, amit még szólni szeretnék, hogyha itt tudunk élni, akkor legyünk az áldás hordozói és továbbadói. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Hát ez zsidó fülen nem bírjuk hallani. Tehát a zsidó emberek azt mondja, hogy fáradozzon Babilon jólétén, ez valami nagyon-nagyon kemény dolog volt, de aztán mégis ezt kellett tenniük, és a jólét szó ráadásul a héberben az testi-lelki békességet jelent, nem csak anyagi jólétet, hanem egy megelégedettséget, és azt mondja, hogy ezt tegyétek. És akkor rajtatok keresztül lesz áldás azon a világon, azon a környezeten, ahova ellesztek küldve. Zárásként azt mondjam, ez egy egészen új üzenet volt Izrael népének, mert ők azt gondolták, hogy Istennel csak Jeruzsálemben lehet találkozni. És Isten ott van a idegenben is. És már átélik, hogy igen, Babilonban is, Perzsiában is, később ott van az Isten. És egy ilyen reménytelen, reménységgel teli jövőt lehet átélni a bűnök földjén is. Azt mondja Isten, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Nehéz helyzetben vagyunk, keressük ott is az Istent, egyszer el fog jönni a szabadulás, és amikor eljön, akkor tudjunk átélni azt, hogy Isten jólétet tervez nekünk, és reményteljes, nagyon szép jövőt még ebben a sokszor nehéznek és bűnösnek látott Budapesten is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Szentírásból azt látjuk, hogy neked vannak nagyon-nagyon komoly olvasztó kemencéid, és ezek a kemencék nem olyanok, amiben a három ifjút akarták bedobni, ahol fizikailag lángol a tűz, hanem olyan élethelyzetek, ahol te szeretnél minket formálni. Sokszor nem te hozod ezeket az élethelyzeteket, hanem belekerülünk, vagy a bűneink miatt, vagy bármi miatt, de ott tartasz azért, hogy valamit tanuljunk, hogy kiéges belőlünk mindazt, ami elválaszt tőled, mindazt, ami nem illik a mi megszentelt életünkhöz. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy tudjunk ezekben a helyzetekben tanulni, tudjunk formálódni, alakulni, és ott, hogy el tudjuk hinni, hogy te elhozod a szabadulást is. És köszönjük, hogy addig csendes szívvel állhatunk meg te előtted. Amen.